You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 47. epizódja. A mai adásban a spirituális könyvekkel foglalkozunk, Dunát lehet velük rekeszteni, na de hogyan találjuk meg a legjobbakat, és egyáltalán megérthetjük-e a tanításokat könyvek segítségével? Peller Marian lesz ma ebben segítségünkre, aki évekkel ezelőtt még félve kezdett beszélni erről a témáról. Mára viszont hite és misszió tudata is erősödött olyannyira, hogy rendszeresen beszélgetéseket szervez és vezet a témában. Mára pedig valódi lélekközösség veszi őt körbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan áll a spirituális témájú könyvekhez, és a kedvünket kiválasztotta a három legnagyobb kedvenc olvasmányát. A műsor második felében pedig Balázs Andi színésznő lesz a vendégem, aki hozza élete könyvét, de mesél önelfogadásának útjáról, álmairól és spirituális ényéről is. Végül pedig én is ajánlok a témában egy számomra meghatározó olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szemben azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani hátamon.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatal ember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
. 2017-ben indult útjára egy különleges műsor, az Utazás a lelked körül, ami nagyon intim, sok tekintetben tabunak számító témákat boncolgatott. Hitről, spiritualitásról, test és lélek kapcsolatáról és sorsfeladatokról beszélgetett vendégeivel Peller Marian. Ma pedig már ez a lélekközösség. Rengeteg ismert emberrel beszélgettél és beszélgetsz, Marian, a spiritualitásról. Kezdjük azzal viszont, hogy neked mit jelent ez a téma? Hogyan talált meg?
Fú, akkor nagyon vissza kell mennünk az időben. Már gyerekkoromban nagyon vonzott a misztikum, tehát, hogy mi van még azon kívül, amit így látunk, fogunk, érzünk, tapasztalunk, de igazság szerint, amikor az egyetemre jártam, és harmadéves voltam, elkezdődött a tanév, akkor kellett Vitrai Tamás tanár úrnak csinálni egy kis riportfilmet. És az egyik nagyon jó barátnőm, akivel együtt éltem, Erdélyi Timi, a kollégiumban konkrétan volt a szobatársnőm, ő ajánlotta, hogy hát ő ismer egy nőt, aki angyal látó. Hát mondom, az mi az? Azt én erről nem is tudtam, hogy léteznek olyan emberek, akik képesek kommunikálni, és hogy ezek a lények, vagy ezek az energiák valóban létezhetnek. És gyakorlatilag itt indult el. Tehát elmentem, megcsináltam ezt a vizsgafilmet, És az a durva, hogy az utazás a lelket körülnek, gyakorlatilag a kerete az lett annak a riportfilmnek a narrált verziója, tehát azért van narráció az utazás a lelket körülben is, meg a lélekközösségben is, meg a zenét, azt egy az egybe, amit ott használtam, azt átemeltük az utazás a lelket körülbe, tehát gyakorlatilag megcsináltam magamnak azt a műsort, amit aztán később a férjem segítségével profibb módon összetettünk. Úgyhogy így indult el. Nagyon tudom és nagyon érzem, hogy dolgom van ezzel az egész témakörrel, és elsősorban azért, mert magamat gyógyítom. Az én hitemet kell helyre raknom ebben az életben, és azért, hogyha megnézzük az utazás a lelked körült, és egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy miről szól, akkor arról szól, hogy ki miben hisz. És abból én veszem ki magamnak a kis gyöngyszemeket. Próbálom összetenni a saját hitemet, ami egyre erősödik.
Volt valami olyan kiinduló pont az életedben, amire nagyon kerested mondjuk a választ?
A félelmem. Semmire nem vágytam jobban 14 éves koromtól kezdve, mint hogy műsorvezető lehessek. És ezt meg is fogalmaztam akkor magamnak, hogy szeretnék mosolyt csalni az emberek arcára. Viszont felnőttként, amikor belekerültem ebbe az egész őrületbe, akkor annyira tele voltam görcsökkel, gátakkal, megfelelési kényszerrel, és főleg azt fogalmaztam meg magamnak, hogy félek megszólalni mások előtt, mert attól féltem, hogy kudarcot vallok, hogy hülyeséget beszélek, hogy nem az jön ki a számon, aminek ki kéne jönnie, és hogy akkor úristen, akkor vége a világnak, és az én világomnak biztosan. És ez a félelem indított el igazán ezen az úton, mert 2011-ben ezért éppen egy műsorban dolgoztam, ott kicsúcsosodott ez a félelem, ez egy főműsoridős műsor volt, nem sokan nézték, nem miattam, nem volt egy nagyon jó műsor, de akkor mentem el először spirituális választerápia tanfolyamra, amit egyébként bárki elvégezhet, nem kell hozzá semmilyen különleges tudás, tehát nem vagyok én médium, ezt bárki használhatja, és akkor ott elindult, igazán ott robbantak be a rakéták.
Mi volt maga a spirituális élmény, ami arra bátorított, hogy neked ezzel a témával hosszú távon komolyabban kell foglalkoznod? Gondolok itt akár az angyalokat látó hölgyel való találkozásodra, akiről meséltél.
Szerintem nem volt egy konkrét ilyen élményem. Az is egy nagyon fontos lépcsőfok volt, hogy úristen, van ilyen, és ott olyan dolgokat mondott ez a nő, aki egyáltalán nem ismert engem, mert nem is voltam ismert, hát még senki az egyetemre járó másod-harmadéves diákként. Tehát olyan dolgokat mondott, amik 100%-osan pontosak voltak a családomra vonatkoztatva, édesapámmal, édesanyámmal kapcsolatban, és ő volt az első, aki elmondta, hogy milyen lesz a férjem. És akkor még ugye az volt az első kérdés, hogy mikor jön már? És azt mondta, hogy pont akkor, amikor jönnie kell, mondom, de jó, ez milyen kamu válasz. Mindegy, de hogy ő fogalmazta meg azt, hogy például abból fogom felismerni a férjemet, hogy nagyon fontos lesz neki a zene, hogy úgy néz ki a feje, talán még kopaszodik is, hogy ilyen nagyon okoska feje van, eddig minden stimmel, és hogy nagyon hamar akar majd tőlem gyereket. És ez annyira beégett, ez a három információ, hogy amikor a Gyurival találkoztunk, és a második alkalommal, amikor találkoztunk, és ténylegesen az volt talán az első randing, közöltek, hogy akár tőle jöhetne is a gyerek, akkor így olyan volt, mintha fejbe vertek volna, hogy úristen, hát ez itt van, ez megérkezett, ez a csávó. Tehát, hogy ez például olyan szép, mert ugye évek teltek el, mire ide eljutottam, de ott volt a bizonyosság abban a pillanatban. Szóval ugye ez egy puzzle, amit így rakok össze pici apró részekből.
Több helyen is nyilatkoztat, hogy úgy érzed, hogy neked ezzel a témával feladatod volt. És hogy bár az országos ismertséged előbb jött, de hogy a valódi sikert onnan datálod, hogy felmerted vállalni szélesebb körben ezt az érdeklődésedet, az énednek ezt az oldalát. Szóval azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kihívás lehetett, mert valljuk be, hogy ez a téma elég megosztó ma Magyarországon.
Főleg, hogyha normálisan akarsz róla beszélni, és nem vagy az a típus, aki, nem tudom, füstölők között ül, és mantra zene szól a háttérben, amivel semmi baj nincs, csak az meg már elkezd elmenni egy olyan irányba, amit nem tud a nagy közönség könnyedén befogadni. És én bennem nagyon sok félelem volt ezzel kapcsolatban, arról szerintem nem is nagyon tudnak az emberek, hogy én először blogot kezdtem el írni, és azért hoztam létre a Facebook oldalamat, hogy azon elkezdjem közölni ezeket a kis cikkeket, amiket ha valaki visszagörgötne a legelején, akkor ott megtalálná, hogy ezeket az élményeimet elkezdtem leírni, azt, hogy miért kezdett ez érdekelni, hogy milyen volt az utaztatás élmény, mert persze utána voltak már ilyenek is, hogy előző életbe utazás, és azt érzem, hogy nekem talán az lehet az egyik feladatom, és még menet közben még folyamatosan jönnek a feladatok, az abban is biztos vagyok, mindig jön egy újabb kanyar, de hogy az lehet a feladatom, hogy hogyan tehetném ezt a dolgot hétköznapivá, és nem lealacsonyítani, hanem hogy ez van, és ez semmi őrült lila köd, hanem hogy ez a lényünk része, mindenki, akiben van lélek, annak több feladata van azon kívül, hogy egyen, aludjon és szexeljen. Ezek nagyon fontos dolgok, de hogy azon túl is van még feladat, és hogy talán ez az én feladatom, hogy ez közérthetővé és könnyen fogyaszthatóvá tegyen.
Amit részben azzal is megteszel, hogy nagyon sok ismert emberrel beszélgetsz, az ő lelkükről, a hitükről, a spirituális énjükről, szerintem már biztos, hogy túl vagy legalább 100 interjún, és ezzel is azt a célt eléred tulajdonképpen, hogy sok embernek, akinek talán távoli ez a téma, közérthetővé válik, és talán jobban rá tud kapcsolódni.
Meg azt érzik, tudod, hogy úristen, hát ez vele is, hát ez velem is így van. Ezt én nem mertem volna kimondani, nagyon sok üzenetet kapok, nagyon sok levelet kapok, hogy nincs a környezetemben ember, akivel erről beszélgetni tudnék, mert még hülyének néznek, még ciki, nem értik, hogy én máshogy gondolkodom, vagy máshogy érzek. Olyan, mintha kihúztam volna a dugót, tudod, és így szépen lassan így menne le a kádból a víz. Elindult, ez a feszültség elkezd kimenni valahogy az emberekből is. Az van, hogy ez a karantén, meg ez a járványhelyzet talán négyzetre emelte ezt. Olyan robbanásszerűen kezdtek el az emberek, akik már egy nagyon picit nyitottak voltak, még jobban kinyitni erre a dologra, mert próbálják megérteni, hogy miért történik velünk ez, és miért történik velünk ez kollektívan. Tehát, hogy tényleg mindenkit érintő helyzet, amikor be vagy zárva a saját lakásodba, és önként vállaltad, és egy ponton túl már nem tudsz, de tudsz, mindig tudsz új könyvet olvasni, és mindig tudsz még valamivel foglalkozni, de hogy van egy pont, ahol leülsz, és elkezdesz magaddal foglalkozni, és akkor ott jönnek az igazán izgalmas dolgok.
Marian, nagyon adja magát a kérdés, hogy szerinted miért fontos, hogy foglalkozunk ezzel a témával?
Azért, mert egyszerűen attól jobb lesz a világ, hogyha te magaddal foglalkozol. Ugyanis olyan feszültségekkel fogsz tudni szembenézni, és ezt magamról is tudom, utat keresek én is, ugyanúgy, mint mindenki más, csak annyiban különbözöm a többiektől, hogy előbb kezdtem el róla őszintén beszélni, és szeretném is ezt folytatni. Szóval, amikor a feszültségek kioldódnak, akkor tudsz jobb fejlenni, először saját magaddal, aztán a többi emberrel, elkezd nőni az empátia, és a spirituális szemléletnek az egyik legfőbb hozadéka, és az egyik legfontosabb célja az, hogy empatikussá váljunk a többi ember, és akár az állatok, élőlények mindenki felé.
Érdekes, hogyha a könyvesboltok polcain kutatunk, akkor az ezotéria szó alatt találjuk többnyire ezeket a könyveket. Egy interjúban azt nyilatkoztad, hogy te ki sem ejted ezt a szót, hogy ezotéria, mert van egy negatív konnotációja. Szóval tegyük picit rendbe a fogalmakat. Mi a különbség ezotéria és spiritualitás között? Miért beszéljünk inkább szerinted spiritualitásról?
A spiritualitás annyit jelent, hogy a lelkünkkel foglalkozunk és elindulunk befelé. Az ezotéria egyébként az is azt jelentette, tehát egy belső átalakulást jelent, egy módszer gyakorlatilag, egy út, amin végig kell járni, és belül magadat helyre rakod, de mára az ezotéria a külsőségeket jelenti. A füstölőt, az angyalkártyát, az ingát, amik egyébként tök hasznosak, csak hogyha valaki mindezeket folyamatosan így kiteszi pacekba, akkor bolondnak fogják nézni. Bocsánat, de a tévé nagyon sokat rontott ezen, és azt azért mondom, mert közben mind a ketten ott dolgozunk, és imádok tévézni, de az a tévé, amelyik azt mondja, hogy én most küldöm neked az energiát, meg hívjál föl, mert én megmondom, hogy mi lesz veled holnap. Az igazi mestermágus az nem ül a tévében, nem szed be nagyon sok pénzt, hanem teszi a dolgát és segíti az emberiséget.
Azt már említettem, hogy szerintem sokan az önismeret útján jutnak el a spiritualitáshoz, és szerintem nagyon sokan a könyveken keresztül kapcsolódnak ehhez a témához, még ma is. Mert bár neked is köszönhetően már itthon is rengeteg minőségi videós tartalom érhető el online a témában, de azt hiszem, hogy 10 éve ez még azért nagyon nem így volt. És a könyv ilyenkor ehhez a legjobb eszköz. Engedd meg, hogy megosztam a saját példámat. Én olyan 17-18 éves lehettem, amikor egy barátném a kezembe nyomta Rhonda Byrne-től a Titok és az Erő című könyveket. Azt hiszem, hogy sokaknak ezt nem kell bemutatni. Néhány évtizede az egész világot felforgatták ezek a könyvek, és azt hiszem, hogy rengetegen olvasták. Nem tudom ugyan, hogy te, akinek számít, az mennyire tartod jónak vagy hitelesnek egyáltalán ezt a könyvsorozatot. De az tény, hogy nekem ez a két könyv volt a kaputrog. Előtte is, tényleg tini koromban is úgy éltem, hogy hittem a vonzás törvényében, de itt kaptam egyfajta visszaigazolást. És onnantól kezdve lehet, hogy tudatalatt, lehet, hogy tudatosan, de végképp úgy éltem, hogy pozitívan, optimistán, hittel abban, hogy a gondolatnak lehet teremtő ereje. És aztán persze lehet, hogy csak utólag narrálom ezt az életemre rá, de én azt hiszem, hogy ennek vastagon köze van ahhoz, hogy ennyi sikert tudtam elérni az életemben, és hogy végül is jól alakultak a dolgaim egészen idáig. Meg aztán persze remélem ez így lesz a jövőben is. Szóval szerinted könyveken keresztül el lehet indulni a spiritualitás felé vezető úton?
Hát persze, úristen, csodálatos társ, mindegyik könyv. Tudod nekem, mi volt az első? Ha már itt tartunk, akkor mondok egy másik ilyen commerce cuccot, jó? Tehát a Külkert főiskolára jártam akkor, és felvételizni készültem a Színház és Filmészeti Egyetem tévés szakára, és valaki, nem tudom, ezt sajnos nem tudom megmondani, hogy ki, de hát Coelhotól az Alkimistát elolvastam, és azt éreztem, hogy erről beszéltem a felvételi, mert németül, mert hogy kellett beszélni egy idegen nyelven is kamerába. Tehát, és azért nem szeretem így lehúzni, meg lenézni azokat, akik kommersznek tűnnek, mert ők jutnak el sok emberhez. És az igazság, a fő gondolat, az benne van. Az kétségtelen, hogy én most más típusú könyvekkel készültem. Mondjuk úgy, hogy az mondjuk az OVI, vagy az általános alsó, és én most itt egy ilyen középiskola, és már egy kicsit egyetembe hajló könyvekkel készültem.
Örömmel hallom, hogy a belépő OVI-s szint könyvei megvoltak mindkettőnknek, de szerinted akkor mik azok, amik ennél többet, mélyebbet adhatnak, amiket érdemes elolvasni? Szerintem kezdjük a dobogó harmadik fokával.
A dobogó harmadik fokán a Lelkünk útjáll dr. Michael Newtontól. Ez egy három kötetes könyv sorozat lényegében. Én az első részt ajánlom mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel, mert az nagyon gyorsan fogyasztható és elképesztő csodálatos, mert van egy szkeptikus orvos ember, egy pszichiáter, aki elkezd úgy dolgozni az emberekkel, akik hozzáfordulnak, hogy jó, akkor hipnoterápia, nézzük meg, hogy hol van az elakadás. Aztán egyszer csak valamelyik ember elkezd mesélni egy teljesen másik életről. És akkor azt mondja, hogy jó, oké, elfogadom, vegyük bele, mintha lenne előző élet, de várjatok egy kicsit, és kap egy sugallatot ez a dr. Michael Newton, nézzük meg azt, hogy mi van a két élet között. Ez a könyv sorozat, ez a három könyv arról szól, hogy hogy néz ki a mennyország. Név nélkül írja le a saját vezetett meditációit, vagy hipnózisait azokkal az emberekkel, akik hozzáfordulnak. És fantasztikus élmény, szóval ilyen, tudod, így gyulladnak föl a lámpák az ember fejében, ahogy olvassa, mert tulajdonképpen ezek a könyvek valójában nem újat mutatnak nekünk, hanem emlékeztetnek arra, amit mindenki tud elvileg.
Fú, na ezt mindenképpen beszerzem, meghoztad a kedvem hozzá. Na de mi lett a rangsorban a második?
Golenya Ágnes, itt még Purisaka Golenya Ágnes néven írt, mert hogy nagyon erős perui kötődése van ennek a magyar írónőnek, aki most is folyamatosan ír, publikál. És az a címe a regényének, hogy az Aranyasszony útja, de ez is három kötetes regény, tehát van még a perui papnő, meg az aranykapu, és én nem hagynám ki a másik két részt, hogyha valaki elkezdi olvasni, mert egyszerűen érezni fogja, hogy szükség van rá. Ez egy regény, tehát nem olyan szakszerű könyv, mint az előző volt. És azt gondoltam először, hogy az nem fog engem már regény berántani, mert én szakmait akarok már, adják ide a tudást, de figyelj, ez olyan, ez a könyv. Egy 40-es nőről szól, aki rájön, hogy az élete zsákutca, hogy nagyon gazdag, hogy a férje mindennel ellátja, de közben haldoklik a lelke, mert azt érzi, hogy nincs az útján, nem találja meg. És valahogy rátalál az a szerelem, az a lélektárs, aki gyakorlatilag elindítja az útján, elutazik Peruba, rájön, hogy ő az aranyasszony, hogy ez mit jelent ez az aranyasszonyság, csodálatos, mert benne van a magyarság múltja, az ős történet, az, hogy hogyan lehetséges, hogy Peruban van olyan perui indián nyelv, aminek a szótövei egy az egybe a magyarral azonosak. Aki egy kicsit is nyitott, az érezni fogja, hogy ebben olyan igazságok vannak, hogy az egy csoda, olyan tiszta információ, és közben a regény is zseniálisan izgalmas.
Ezek után szerintem sokan el fogjuk olvasni. No, és akkor mi a number one?
Amit kétszer is elolvastam már, és most tettem elő harmadszorra, Elizabeth Haich írta is, Beavatás. Ez a címe. Ide van még írva az elejére, hogy ó, egyiptomi misztériumok. Ezt most nem szó szerint idézem, de valami ilyesmit ír a szerzőnő, ezt a történetet regényformában írtam le, de akinek füle és szíve és szeme van hozzá, az tudni fogja, hogy ez mind így igaz, ahogy van. És akkor már ettől így tudod, az ember karján a szőr. ez is egy csodálatos regény, egy nőről szól, gyerekkorától kezdve érzi, hogy talán nincs a helyén, valami nem stimmel, valami hiányzik az életéből, jönnek föl emlékképek, és a regény felétől kezdve, nem akarok spoilerezni, de ez van, a regény felétől kezdve ott vagyunk, úgy Ó-Egyiptomban, hogy abban az Egyiptomban, ahol még a fáraó spirituális vezető is volt, és összekapcsolódva volt az égiekkel, és benne van minden tanítás. Tehát azért is olvastam el kétszer, és még most sem értek mindent, mert nem hagyott ki belőle semmit, amit ezek tudtak, hogyan kommunikáltak, mit fejlesztettek, mit jelentenek a szimbólumok, a kocka, a kereszt, katartikus az egész, mert nagyon durva történések vannak benne, amiket azért nem mondok el, mert hogyha el akarja olvasni valaki, akkor nem szeretném megfosztani az élménytől, de már a tanítások miatt is megérni elolvasni, de a sztori is olyan zseniális, hogy egyszerűen csodálatos, tényleg.
Szerinted az egy beavatási szertartás, hogy valaki elkezd kapcsolódni a spiritualitáshoz, akár csak a könyvek által?
Én azt gondolom, hogy ebben a könyvek nagyon sokat tudnak segíteni, de nem lehet kisporolni azt, hogy megéljünk dolgokat, tehát nem véletlenül vagyunk itt a Földön, és amikor a legnagyobb szarban van az ember, és ne haragudj, hogy ezt most így kimondtam, de van az a helyzet, amit nem lehet máshogy megfogalmazni, akkor kéne nagyon figyelni, és akkor kéne leginkább keresni a belsőnkben azt a kapcsolatot, akár meditációval, akár bármi módon, és akkor olvasni ilyen könyveket egészen nyugodtan, mert még durvábban folyik át az információ, mert akkor éhezi a lélek azt a kapaszkodót, amiről tudja, hogy ott van valójában. Azért is keresünk akkor ilyen könyveket. Szóval, és igen, ezek mind-mind egy-egy beavatás. Mindegyik könyv, mindegyik nehéz élmény, és mindig más emberré válunk egy picikét attól, hogyha befejezünk egy ilyen könyvet.
Bevallom, ennél szebb zárszót álmodni sem mertem volna. Marian, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Szerintem azért jó olvasni, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és jobban megismerjük egymást a könyvek által. Schmidt Zoltán vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Balázs Andi színésznő mesél nekünk. Andit nemrég Kasszás Erzsi szerepében robbanásszerűen ismerte meg az ország. Ő azt vallja, az is csak egy szerep volt a sok közül, amiért persze kapott hideget, meleget. 18 éve már a Karinti Színház tagja. A karanténban sem tétlenkedett, mert hogy maszkokat vart, online meséket olvasott, sőt önbizalom növelő tréningeket tart gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mivel a mai adást a spiritualitásnak szenteltük, így erről a témáról is beszélgetünk majd az Élete könyve mellett. Éppen Peller Maria műsorában hangzott el Andi, hogy te fontosnak tartod, hogy segíts másoknak önmaguk elfogadásában. Na de mi a helyzet veled? Mennyire volt kacskaringós a te utad ahhoz, hogy elfogad magad? Egyáltalán véget érte már ez az út?
Szerintem ennek az útnak sosincs vége. Én azt érzem, és mindig van, amit tanulok magamról nap mint nap. Például ez a karantén, amiben belekényszerültünk, és nekem kivették életem szerelmét a kezemből, amit azt hittem soha nem fogok elveszíteni, és én egy hónapban 17-18 este a színpadon álltam, és egyszer csak megszűnt ez az összeköttetés a közönséggel. Erősen ismereti szakaszba kényszerített engem, hogy mi hiányzik igazán ebből az egészből. És én rájöttem, hogy nekem a közönség. A kollégák is természetesen, de hát azokkal beszélek telefonon, de a közönség maga, úgymond az láthatatlan emberek, akik ott ülnek a nézőtéren, és a tapsukból mérem le azt, hogy aznap este, hogy teljesítettem, az rendkívül hiányzik nekem, az a visszajelzés. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az önismeret soha nem fog véget érni, és én még a mai napig fedezek fel magamon olyan dolgokat, amire így rácsodálkozok, pedig hát 42 leszek nem sokára.
Miért ennyire fontos az, hogy tudj hatni az embereknek, tudj nekik tanítani? Miért olyan fontos ez az életedben?
Valahogy azt érzem, hogy olyan, mint egy ilyen misszió, hogy én beleszülettem ebbe a testbe, és hát most a kedves hallgatók nem hallják, de hát azért én egy jó nagy darab csaj vagyok, és így állok a színpadon esténként, és vagyok a televízióban, és szerepelek mindenhol. Én ezt viselem, ezt az én sorsomat, semmiféle nehézséget tényleg nem okoz, mert ha így lenne, akkor azt is elmondanám. Én azt hiszem, hogy ezzel példát tudok mutatni. Éppen ma délután kaptam egyébként az egyik közösségi oldalon egy szívszorító levelet egy anyukától, aki megmutatta a lányának az én oldalamat. Ő egy kicsit duci lány, ő nem hisz magában egyáltalán, és megmutatta az oldalamat, végiglapozták, odafordult, és megkérdezte, hogy anya, én akkor azt mondta az Andi, hogy én bármi lehetek, én tényleg bármi lehetek? És mondta neki az anyukája, hogy bármi lehetsz. Ezért csinálom, hogy annak a 16 éves lánynak ma azt gondolja, hogy igen, én bármit, és én ezt hiszem, hogy bármit el lehet érni.
Ha valaki elkezd az önismeretével foglalkozni, akkor egyrészt pszichológiai témájú könyveket sokszor a kezükbe vesznek, találkozik a spiritualitással, mint témakörrel is. Nagyon sok önfejlesztő könyv is ugye ebbe a témakörbe tartozik. Te mennyire gyakran veszel le ilyen könyveket a polcról, vagy az önismeretedben vezető úton voltak-e fontos ilyen olvasmányok?
Akarva akaratlanul szembe kerültem ezekkel a könyvekkel. Én nagyon beszélgetős típusú hölgy vagyok. Apukámtól tanultam, hogy a dolgokat meg kell beszélni, tehát ő az első pszichológusom, aki mindig azt mondta, hogy inkább beszéljük meg, tehát ne emeljük fel a hangunkat, beszélgessünk, tehát így indult rögtön, és utána előszeretettel nyúltam olyan könyvekhez, amik ezzel foglalkoztak. Például nekem a Krúdi Álmos könyve az olyan, mint másnak, ha nem tudom, reggel elolvasni az újságot, mert egyszerűen olyan elképesztő erővel emlékszem sokszor az álmaimra, és úgy meg tud viselni egy-egy álom, hogyha annak nem keresem meg a miértjét, és most nem csak a Krúdi Álmos könyve, hanem mondhatnék, még ebben a témában nagyon sok jó könyv van, akkor lehet, hogy nem bírnám feldolgozni, mert annyira erősen hatnak rám az álmok, hogy napi szinten tudom hordozni magamban azt, ahogy felébredek azt a hangulatot. Hiszem azt, hogy ilyenkor a tudatalattim üzenne nekem, hogy figyelj ide, most szükséged van arra, hogy ezzel a dologgal foglalkozzál, és tényleg elkezdek vele foglalkozni.
Tudsz akár, hogyha nem nagyon privát a kérdés, egy olyat mondani, amit mondjuk a álmodtál valamit, és az álmoskönyv mit fejtett meg?
Tök sokat álmodtam vízzel, árvízzel, tehát olyan okkal, hogy érkezik a házunkhoz egy nagy víz, amiben én fölülről nézem ezt az egészet, tehát nem állok benne a vízbe. Ez például a Krúdi Álmos könyve szerint elhalmoz valami olyan probléma, amivel nem tudsz most megküzdeni, viszont meg kellene. És ezeket a dolgokat például nagyon sokszor ezek által én így fel tudom oldani magamban. De mondjuk ide tényleg a Tari Ildikónak van az Álomfejtő önismeret könyve, például az a könyv az, ami abban segít nekem, hogyha valamit nagyon feszít, valami olyan belső dolog, amit megálmodok, akkor az például segít nekem abban, hogy tudnám ezt én a hasznomra fordítani. Tegnap történt meg, hogy azt álmodtam, hogy a négy kutyánk van, és az egyik kutyánk elveszett. És képzeld, hogy előtte való este itt ültünk az asztalnál a nappaliban, és nagyon itt ugatott, és így annyira mérgesen, olyan igaziból úgy rászóltam, hogy elég legyen már. És én azt annyira megbántam, hogy így beszélek vele, hogy éjszaka azt álmodtam, hogy ő elveszik. Ezért úgy keltem föl, hogy minden pillanatért hálás voltam, hogy ez nem történt. Meg. Tehát igaziból a saját magam megtanítottam arra, hogy ne hebrencskedj, hát szeretette őt, és tényleg megbántam, szoktam velük úgy törkom szakadtából, de hogy valahogy tudod, hogy fölhorkantam.
Ehhez a témához kapcsolódik, ami nagyon tetszett egy interjúban, hogy küldesz egy-egy üzenetet olyanoknak, akiket szeretsz, és régen találkoztál velük, hogy szereted őket tulajdonképpen. Igen. Miért fontos ez?
Ez nagyon fontos nekem, mert megkérdezik tőlem, hogy mitől félek a legjobban. Az nem csak az, hogy elveszítem a szeretteimet, hanem hogy valamit nem mondok el nekik, vagy nem tudom nekik itt elmondani a Földön, amit el szeretnék. És én ezért, ha valakit szeretek, akkor én azt mondom neki. És tényleg van egy csomó olyan barátom, tudod, hogy eltelik 2-3 hét, és hajnal 2-kor. Miért nem? De miért nem teszem meg? Hát itt a telefonom. Addig szeretném mondani, amíg lehet.
Picit a könyvekre visszakanyarodva, meg hát akkor felteszem a fő kérdését az interjúnak, hogy mi az életed könyve?
Hát képzeld, nagyon vicces leszek. Én nagyon sajnálom, hogy nem tudok valami nagy kuriózummal szolgálni a kedves hallgatóknak, de az én kedvenc könyvem és életem könyvének tartom Fehér Klára, Bezzeg az én időmben című könyvét. Ez egy pöttyös könyv volt régen. Emlékszem, a borítóján lila alapon fehér pöttyökkel volt meg nekünk. Én ezt kívülről megtanultam, de ezt most tényleg kívülről megtanultam, tehát nem csak mondom, hogy nagyjából tudtam, nem, kívülről annyiszor olvastam el. Olyan erősen tudtam a Kati nevű kis szereplő lányjal, aki akkor annyi idős volt, mint én, azonosulni, és olyan erősen tudtam vele érezni a szerelmet, a szegénységet, a gyötrődést, hogy életem része lett az a könyv, és a mai napig annyira nosztalgikus, és ma gondolkodtam ugye egész nap, hogy akkor majd hogy beszélgetem veled, és mondtam is magamban, hogy hát csak nem mondhatom azt, de de mivel, hogy ez tényleg életem könyve, ez az a könyv, ami visszahozza a tinédzser lányt ott a szobába, akire ötször rá kellett szólni, hogy most már kapcsolja le a villanyt, és menjen aludni, mert nem lehet 11-ig évfélig fönt lenni.
Ezt a könyvet most kinek ajánlanád? Kicsiknek? Fiataloknak? Tiniknek?
Nekik is, de felnőtteknek is, mert őket meg visszarepíti abba a korba, ami akkor volt. Mert ez egy nagyon bátor lánynak, egy szegény bátor lánynak a története. Nagyon sok olyasmit tanultam abból a könyvből, hogy milyen butaság, hogy tinédzser korunkban leplezzük ezeket a hiányosságainkat, esetleg ami van. És olyanok akarunk lenni, mint a többiek. És például ő is olyan akar lenni, ez a Kati nevű szereplő, és aztán arra ő általa tanultam meg például azt kezelni, hogy nem kell olyannak lenni. Hogy egyszer csak büszke volt a fitosor, rára, és én is olyan büszke voltam, hogy én egy különböző, vagy rám biztos emlékezni fognak, hogyha találkoznak velem.
De szép. Nem tudom, mikor döntötted el, hogy színésznő akarsz lenni, de ha valaki kisgyerekként tényleg megtanul egy egész könyvet, fejből az olyan, mint hogyha már előrevetíteni.
Nekem édesanyám rengeteget olvasott, rengeteget dolgozott napközben, de egyszerűen könyv nélkül nem ment az ágy felé, nem közelített. Rengeteg olyan könyvünk van a mai napig, és apukámmal otthon nosztalgiázunk, hogy azt anyukám tényleg minden évben elolvasta a Moulin Rouge könyvet a Toulouse-Lautrec életéről. Ez képes volt minden évben Munkácsi Mihály életét elolvasni, és ő elolvasta, és a háború és békét is elolvasta. Én például azért blattolok ilyen jól, szokták mondani, hogy nagyon gyorsan is jól olvasok. Az annak köszönhető, amikor anyukámnak én felolvastam a könyveket. És imádtam ezt csinálni, és átemeltem a mostani életembe is, felnőtt koromba, méghozzá úgy, hogy Gábor és én, az én párom, akivel 18 éve éldegélünk együtt, mi együtt utazunk sokat így belföldön autóval, és kitaláltuk, hogy minden utazás alatt elolvasunk egy könyvet. És én vagyok a hangos könyv. Tehát gyakorlatilag bekapcsol engem induláskor, és volt olyan, hogy tényleg, és ezt most lehet másnak vicces, de mi imádjuk ezeket a sztorikat, hogy már itthon voltunk majdnem, de még 20 percet köröztünk a ház körül a kerületben, mert annyira jó volt a könyv, hogy nem akart, hogy nehogy már az utolsó 25 oldalt ne tudjuk meg, és komolyan így. Úgyhogy közös könyv élményeink vannak, ami közös kutatásaink vannak, bizonyos korokat kutatni. Elképesztően jó érzés. Ez nagyon szerencsés, hogy tudok autóba olvasni. Nem vezetek, mielőtt még megijednének, nem vezetés közben. Én csak az anyós ülésen hangos könyvködöm.
Annyira örülök neki, hogy ezt elmondtad. Múltkor Dragomán említette, hogy ő a feleségével, Szabó T. Annával egyfajta ilyen párterápiaként, vagy inkább javasolt a hallgatóknak, párkapcsolati tréningként olvassanak fel egymásnak, és most ehhez kapcsolódóan ez, hogy ti autóban, utazás közben, amikor tényleg ott van egy pár óránk, és simán tölthetjük ezzel az időt, ez egy fantasztikus tipp és jó tanács, és annak is nagyon örülök, hogy kiemelted tulajdonképpen arra a kérdésemre, amit nem is kellett feltennem a választ, hogy miért jó olvasni, hogy tanulni tudunk ezáltal, hogy te blattolni megtanultál, hogy színésznőként mennyire sokat hozzáadod. De egyébként még miért szeretsz olvasni?
Mert olyan világba vissza, ahol csak én vagyok. Ez is nagyon fontos. Azért a színészet egy zajos szakma, egy zajos hivatás, ahol sok emberrel kell együttműködni ahhoz, hogy a dolgok működjenek. Miközben halálosan imádom, néha annyira vágyom a magányomra, hogy azt viszont csak a könyv tudja nekem megadni. Azt a biztonságos zugot, amikor nem a rendező találja ki a látványvilágot, hanem majd én benne a fejemben. A magányát szeretem az olvasásnak. Azt, hogy az, akkor az csak az enyém.
Estig hallgatnának, fantasztikus dolgot mondtál, ennyi fért sajnos a műsorban.
Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem
magam. Nagyon
megköszönöm,
hogy itt voltál, nagyon inspiráló volt. És olvassátok el Fehér Klárától a Bezzeg az én időmben című könyvet, ami Balázs Andi kedvencek.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Ezen a héten egyik példaképem és ikonom könyvét vettem le a polcomról. Talán sokatoknak meglepő lehet, de Oprah Winfrey könyve az, amit biztosan tudok, és spiritualitás címkés. Ugyanis nagyban ezekre a tanításokra alapozva írta meg élete eddigi történetét. Nekem ő óriási példaképem, így az ő könyvét hoztam nektek erre a hétre a saját könyvtáromból. Oprah Winfrey talán nem kell sokatoknak bemutatni, a díjnyertes Oprah Winfrey Show háziasszonyaként és producereként 25 éven keresztül szórakoztatta és gondolkodtatta el nézők millióit. Az egész világon ismerté vált ezzel egy hatalmas média személyiség, és nem mellesleg imád olvasni, neki is van könyvklubja. A könyv története az onnan indul, hogy Oprah azért, hogy számot vessen az életével, a saját magazinjába elindította hosszú évekkel ezelőtt az Amit biztosan tudok című rovatát. 14 éven át hónapról hónapra írt egy-egy írást ebbe a rovatba, ezen a címen. Azt érdemes tudni, hogy ezekben az években vonult vissza, és hagyott fel az Oprah Winfrey Show-val, ami egyébként a maga nemében a legnagyobbra tartott műsor a televíziózás történetében. Ekkor alapította meg a saját televíziós hálózatát, lett Amerika egyetlen afroamerikai milliárdosa. Gyanítom, ez a titulus az akkori időszakra érvényes. Kapott tiszteletbeli doktori fokozatot a Harvardon, és elnöki szabadság érdemrendet. Ebben az időszakban érte el a 60. életévét, és ez alatt végig lelkesítő bölcs tanácsokkal szolgált az élet dolgairól ebben a rovatban. Ezeket a történeteket, írásokat lehet egy kötetbe szerkesztve elolvasni ebben a könyvben. Az Amit biztosan tudok, egy gyönyörű kötet, tele tényleg szívet tápláló és szívmelengető felismerésekkel. Oprah ír az örömről, a rugalmasságról, a kapcsolatokról, a háláról, aminek egy nagyon-nagyon fontos árszpoétikája tulajdonképpen, a lehetőségekről, az áhítatról, a hatalomról, és mindeközben pedig ritka bepillantást nyújt a világ, azt hiszem, egyik legkülönlegesebb asszonyának a világába és életébe. Szóval röviden összefoglalva, ez a kötet őszinte megrendítő, lelkesítő, felemelő és iszonyú erőt sugárzó. Szóval, ha van kedvetek a spiritualitás témakörében valami ilyesmit olvasni, akkor ezt nagyon ajánlom nektek. Tehát még egyszer, Oprah Winfrey, Amit biztosan tudok. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 47. epizódja. Ahogyan tehát Peller Marian is fogalmazott, olvassunk, amikor úgy érezzük, hogy éhezi a lelkünk az ilyesfajta kapaszkodókat. Ehhez ajánlottak vendégeim izgalmas könyvcímeket, a könnyed első olvasmánytól, az álmos könyvön és az izgalmas spirituális regényen át egészen a szakmai olvasmányokig. Egy biztos, hogy most sem maradtunk olvasni való nélkül. Amíg készül az új epizód, hallgassátok meg az elmúlt 46 adást, ha valamelyikről lemaradtatok volna. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.